Ismét itt vagyunk, ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok, és folytatom a beszélgetést vendégemmel, Scherer Péterrel. Át fogunk mindjárt menni egy kicsit a Düról Petőfire, vagy a másik két költeményre is. Csak közben eszembe jutott, hogy mindkettőjüknél volt némi elégedetlenség apai részről, hogy nem azt az utat választotta, amit kinéztek neki. A nálatok volt ebből probléma, vagy konfliktus?
Hát igen, persze. Ez nehéz ügy volt. Szóval nálunk az volt az alapvetés, hogy a két Scherer fiú egyetemet fog végezni. Szerintem én ezt 6 évesen tudtam. Mikor mondtam, hogy színi, akkor azt mondták, hogy jó, menj el, akkor felvételiz. Ha felvettek volna, akkor szerintem ezt elfogadták volna.
Aha.
De hát ugye az első rostán kiestem, nem vettek fel, és akkor az volt, hogy...
Elégedetten bólogattak, hogy mégiscsak lesz valaki ebből
nem,
az...
Igen, ezt nem tudjuk, de mindesetre a BME-re felvettek. És képzeld el, hogy most találtam meg egy levelet, amiben apám a Kékestetői szanatóriumból, mert ő ott töltött 2 heteket minden évben többször is, írt anyámnak arról, hogy amikor én elmondtam, kérdezte, hogy most akkor mi lesz, betegém, hogyan tovább, hogy ez a színi nem jött össze, és mondtam, hogy végül is mindegy, csak Pesten legyen. És nem mondta ezt akkor nekem, de ezen ő teljesen szétakadt. És megtaláltam egy levelet, amiben leírja az anyámnak, hogy Zsuzsikám, beszélj a Petivel, mert én, engem ez nagyon-nagyon nyugtalanít, hogy nincs más életcél benne, mint az, hogy valahol, valamilyen iskolán keresztül Budapestre kerülni, hogy ez nem lehet életcél. Tehát ez nem. Én meg úgy voltam vele, hogy jó lesz a BME, oda szerintem fölvesznek, aztán majd lesz valahogy, és így is le.
És elkezdted az egyetemet, és gondolom aztán nyilván az oldhatatlan vágyad a színjátszás iránt azért előbb-utóbb csak megtörte a szülői akaratot.
Hát nem törte meg, mert az volt, hogy én ugye évet ismételtem másodévben, mert akkor, ha tovább megyek, akkor a föld összes iskolájából eltiltottak volna. Mert túl sok.
Akarom tudni.
Igen, 12 utóvizsgát szedtem volna össze, de ezeket nem mentem el pótolni, hanem évet ismételtem, és akkor hazamentem, és azt mondtam apámnak, hogy én ezt most itt befejezném. Hogy érted? Azt hitte, hogy végeztem a vizsgákkal, tudod? Hát mondom úgy, hogy ennyi volt, és kész. Na, és akkor jött egy nagy beszélgetés, azt most nem ecsetelném, és akkor abban maradtunk, hogy oké, akkor én ezt elvégzem, de utána nincs duma. És akkor megtaláltam a Somogyi István féle Arvis úr a társulatot a Szkénében, ami ráadásul a Műegyetemen volt. Elkezdtem oda járni, és az egy igazán komoly, független az akkori szóval egy alternatív társulat volt. Nagyon tehetséges, nagyon klassz emberek.
És melyik előadás volt az első, amire a édesapád beült?
Ennek a társulatnak a darabjait már elkezdte nézni.
Akkor már elkezdte nézni.
Igen. De még ezt nem vette igazán komolyan. Hanem akkor ugye én lediplomáztam 87-ben, és akkor pont az István azt mondta, hogy van pénz, most a Soros Alapítvány támogatott minket, hogy van pénz, tudnék adni egy ilyen havi ösztöndíjat, úgy, mint a többieknek, akkor volt 9 vagy 10 színész ebben, hogy ezt tudná bővíteni egyel velem, maradjak ott, és ne menjek el mérnöknek. És én erre igent mondtam.
De és akkor ebben már nem volt beleszólás.
Ebben nem volt. Ebben nem volt, de megvolt a diplomám apám vitrinjébe, most, amikor kipakoltuk a lakást, akkor hoztam haza. Most is, egész mostanáig ott volt nála. Mondtam, hogy én ezt odaadom. Neked? Nekem nem kell, tedd el, ahova akarod.
Aha. Bocsánat, hogy rugózom ezen a témán, de csak az édesapákról beszélgetünk, hogy láttad a szemébe, és ha igen, akkor mikor? Az, hogy na most büszke.
Hát képzeld el, ez egy telefonbeszélgetés volt.
Akkor nem láttad a szemét.
Nem, a szemét nem láttam, de azért utána is találkoztunk. Amikor erre a Szent Ivánéjére megjelentek az első kritikák, és mi egy átimprovizáltuk a mesterembereket, és tényleg visítva röhögtek az emberek. És erre megjelent rengeteg cikk. Szinte nem lehetett olyan újságot venni, akkor még azért volt nyomtatott sajtó, amiben nem volt rólunk cikk, és mindegyik kiemelt engem, de különösen Molnár Gál Péter a Népszabiba, akit ő imádott, neki az istene volt a Népszabi is. Molnár Gált nagyon nagy zsurnalistának és esztétának tartotta, én nem szóltam neki, leslattyogott a benzinkutra, vagy az újságoshoz, megvette.
Vártad.
Elolvasta, és fölhívott.
Aha.
És azt mondta, te, Peti, te tudod, hogy a Molnár Gál Péter miket ír rólad? Mondom, tudom, apu.
Aha.
Aha. Ez 34 éves voltam akkor.
De vissza tudsz emlékezni, vagy biztos megmaradt benned egy olyan gondolat, amivel át tudott téged billenteni ott az évismétlés környékén, hogy már pedig ezt te befejezed? Most ezt kérdezem úgy,
persze, mint... Persze, úgy, hogy így csinált. Az volt a gondolat.
Aha, hogy azt mondta, hogy a nagy ló, Pikulát...
Igen, te ezt szépen befejezed.
Aha.
És akkor, sőt, azt mondta,
hogy hazaköltözök...
Ne. Hát voltak érvek, de az, mindig azt mondta egyébként, hogy legyen egy stabil szakmád, és onnantól azt csinálsz, amit akarsz, és azt mondtam, jó, de akkor így legyen. Uh-huh. És az volt egyébként, és ez egy vagány dolog volt tőlem, hogy azt mondta, hogy költöz haza, és itt velem felkészülünk a pótvizsgára, és tanulunk együtt, mert ő akkora fej volt, hogy matekból, mehából, mechanikából tudott engem korrepetálni, meg a bátyámat is. Nagyon, nagyon komolyan. Ő is gépészmérnök volt. Uh-huh. És én meg azt mondtam, hogy nem jövök haza, ott maradok. Viszont abban a fél évben, amit nem ismétlek, a harmadik fél év, amit ugye már megvolt nekem, ott elmegyek dolgozni, több helyre is mentem, szállodai szobát takarítottam, hurkasütő, falasztunk pincébe, vakoltunk, szóval ilyen mindenfélét. És akkor gyűjtögettem a pénzt, és abban a fél évben is, és a következőben, amit tanultam, amit ismételtem, nem kértem tőlük pénzt.
Aha.
És ebbe belement, mert gondolom azt érezte, hogy ez egy felnőtt gondolkodás.
Uh-huh. Benned meg volt egy ilyen büszkeség?
Bennem volt egy büszkeség, meg az, hogy nem akartam hazamenni semmiképpen.
Aha. Na de hát akkor csak mondom, hogy ezt érezte rajta.
De én hazajártam, tehát nehogy azt hitt, hogy én menekültem tőlük. Én hazajártam, nagyon is szerettem. Finom ebédek, dumcsi, és aztán szépen vasárnap este indult a vonat, és én mentem élni az életemet.
Na jó, idézzünk föl egy ilyen napai beszélgetést, jó? Ha van kedved.
Petőfitől?
Petőfi.
Okay. Lehet, hogy ebből csak odáig mennék, ugye felé, jó? Mert utána még jön még egy, ha megbocsátják a hallgatók.
Ahogy érzed, én örülök, ha végigmegy, mert időnk van.
Jó, meglátjuk.
De ha úgy érzed, hogy elfáradsz fél úton, akkor...
Nem is az, inkább csak, hogy még van a utolsó.
Na, arra is lesz időnk.
Jó, oké.
Okay. Úgyhogy csak bátran.
Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgattánk apámmal, ívott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta. Ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mestersége most is nagy szálka még. Előítéletét az évek nem szünteték. No, csak hitvány egy élet, az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer mind Heinzbuk fenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacsfej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, és nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költőfia van. Előtte minden ilyes dolog hasztalan. Nem is lehet csodálni. Csak húsvágáshoz ért, nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugodni dűlt. De ekkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell, hát az írást abba hagyám. és vége hossza nem lett kérdezgetésének, de nekem a kérdések olyan jól estenek, mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Tudott ez a fiú, ugye?
Tudott, igen. Ja.
Hát ez, ugye apám értelmiségi volt, nem húsvágáshoz érted, de mégiscsak ez volt, hogy azt úgy egy idő után már éreztem, hogy ők azért már abba, amiben én vagyok, amiken én gondolkozom, hogy egy szerep, hogy épül fel, figura les, mit tudom én, ebben már nem tudtak úgy követni. És akkor sokszor nem is kezdtem bele, vagy belekezdtem, de nem úgy, hogy csak úgy közérthetőbben, vagy mit tudom én, tudod. Tehát ahogy elkezdesz egy szakmát jobban megismerni, és akkor van, aki ezt még megérti, meghallja, és van, ahol már azt érzed, hogy ott elakad valahol.
Igen. De ebben a versben is olyan szépen mondja, hogy hát ő mosolyog azon, ahogy az apja nyilatkozik igen. erről a szakmáról az egészről, de most ő miért menjen bele? Persze. Ez ugyanaz, amit te mondasz.
Igen. Nem lehet felvilágosítani, hogy ez jó, hogy ebben mi a jó. Aha. Nem értem meg, hogy ebben mi a jó. Ugye ez egy ilyen generációs dolog. Mi abba a jó? Hát az, amit nem értesz, az benne a jó.
Igen.
Az. Pont az.
Mint ahogy mi se értjük az Z-generációnak egy csomó dolgait.
Nehéz, úgy, igen, de el kell tudni fogadni, hogy abban van valami jó, amit te nem értesz.
Igen.
Érted?
Mint ahogy én vagyok a TikTokkal, vagy nem tudom mivel. Milyen baj jó?
A fiam mindig mondja, hogy te nem érted a mémeket.
Igen.
Hát mondom, persze, amikor a kapcsolódást vagy az utalást nem értem, akkor nem értem. Amúgy megértem azért a mémeket. Aha. De ő azt mondja, apa, neked nem is mutatok mémet, te úgyse érted.
Boomer. Ja. Ja igen, azt akartam még mondani, hogy ez nem egy anyavers. Szerinted?
Hát a vége az. A vége az.
Mert hogy oké, hogy a vége az, de én erről a versről azt szoktam gondolni, és lehet, hogy pont azért, mert nekem például egyáltalán nincsen ilyen semmilyen viszonyom a gyerekkoromban az apámmal, tehát az zéro. Tehát nekem volt egy anyám, aztán csók. Aha. És lehet, hogy én azért látom ebbe azt bele, hogy az eleje az azért történik, hogy a vége meg tudjon szólalni.
Nem tudom. Lehet.
Mert olyan szép kontraszt bálik.
Ugye ennek az estének meg kellett történni először ahhoz, hogy ezt Petőfi leírásra érdemesnek gondolja, és lehet, hogy pont ez volt az, amiért ő ezt le akarta írni, hogy az anyukájával milyen jót beszélgetett, vagy mennyire jól esett neki. Uh-huh. És ez a kontraszt, hogy az anyja érti, érzi, hogy
apja,
ő ki,
igen.
Az apja meg nem.
Az apja kitagadta, ja. És pont amiatt, mert egy színész, és akart lenni, meg költő, meg stb. És már csak akkor mert visszamenni haza, amikor már tudta, hogy ki lesz adva a könyv, amikor már tudta, hogy lesz keresete, és ez a vers ugye arról szól, hogy már ezzel a tudattal hazamegy, és elmondja igen. Az apjának, az apja pedig kénytelen elfogadni ezt, igen. Sőt, még egy versén is jót nevet, igen. De aztán ott van az anyja, szinte látszik az a kép, hogy aztán az anyja jön, megvárja szépen, amíg lezajlik hát ez a beszélgetés.
A Sanyit az anyukája értette.
Igen.
Igen.
Igen. Igen. Úgyhogy...
Hát ez valószínűleg így van, igen. Hát, hogy melyik az erősebb, az, hogy apám nem ért meg, vagy hogy anyám viszont jól megért, ezt nem tudjuk. Uh-huh. Mindegyik erős tud lenni.
Igen.
Mindegyik megér egy verset.
Csak az utolsó ez pár sor az font.
Igen.
Erős, egyértelmű utolsó zárósorokkal.
Hát ugye az édesanyjáról több verset
írt. Igen.
Hogy mi ő nekünk, azt el nem mondhatom, mert nincs rá szó, nincs rá fogalom, de megmutatná a nagy veszteség, ha elszólítná őt tőlünk az ég. Uh-huh. És anyánkat, ezt az édes jó anyát, ó Pistukám, szeresd, tisztelt, imád, így kezdődik. Szóval ő az édesanyjára, meg hát a, ugye a röpült felém anyám, tehát ez a füstlementer, az anyukája az egy jelentős. Uh-huh. Ugyanakkor az apja rengeteg, az apja nagyon iskoláztatni akarta. Tehát köszönhet neki egy csomó mindent. Mindenféle iskolákba beíratta.
Ez a Hozz egy verset magazin, és akkor a harmadik versük is van az egy helyet.
Jó, hát ez csak az legyen.
Mert hogy mondtad, hogy még ez hirtelen beférkőzte magát a gondolatait.
Igen, mert közben ez egy annyira szép, és annyira nem Petőfi, uh-huh. és annyira, nekem annyira tetszik, és annyira ráadásul pont olyan témát pendít meg nagyon finoman a sorok alatt, ami sokszor eszembe jut az utóbbi időben. Most nemrég csináltuk meg Karinthy Frigyesnek az Utazás a koponyám körül című kisregényét, amiben én vagyok Karinthy, és két színész, zenész barátom, Marton Robi és Parti Nóra egy ilyen kis zenei brigádot alkotva hárman játsszuk ezt, és nagyon szeretem, és az is ugye nagyon egy ilyen halálközeli élmény, stb. És na figyelj, megmutatom ezt. Na. Itt állok a Róna középen, Petőfi Sándor. Itt állok a Róna középen, mint a szobor merően. A pusztát síri csend födé el, mint elfödik a halott szemfödéllel. Nagy messze tőlem egy ember kaszál, mostan megáll, s köszörüli a kaszát. Pengése hozzám nem hallatszik át, csak azt látom, mint mozog a kéz. És most ide néz. Engem bámul, de én szemem sem mozdítom. Mit gondolhat, hogy én miről gondolkodom? Szerintem szenzációs. De nem most, ez hol van a láng lelkű poétától ez a történet? Aha. És tudod azt, hogy kaszál egy ember, óhatatlanul benne van ez, hogy hát a halál igen, a kaszával. Igen, igen. És hogy ott van, és engem néz, mi a túró? Mi a túró van? Hát szerintem imádom ezt a verset.
Nagyon
ezért
jó.
Ezért gondoltam.
Nagyon jó. Jó, hogy behoztad
na,
ezt.
Na, látod?
Jó, hogy behoztad.
Petőfi. Ugye 200 éves.
Igen.
Évfordulója igen. van. 23. január 1-én született. Mondjuk Kalla Zsuzsa elmondta nekünk, hogy ez lehetett december 24-től december 31-ig szinte bármikor, mert az a születés, mert ugye ilyen anyakönyvi hivatal az csak egy helyen volt a megyében, és akkor oda be kellett slattyogni téli időben, és be kellett jelenteni, hogy gyerek született. De az nem biztos, hogy ott azt a dátumot jegyezték be, amikor született, lehet, hogy azt, amikor bementek bejelenteni. Tehát ez a január 1-i újévi Sanyi, ez
vagy így van, volt, vagy nem.
Így van. Ez vagy így van, vagy nem.
Igen.
Ja.
Köszönöm, hogy ezt is elhoztad. Izgalmas volt. És köszönöm azt is, hogy eljöttél a mai műsorba, és beszélgethettünk az apákról, az apaképekről, az apának levésről, ja. és a gyermeknek levésről. Remélem, hogy jól érezted magad.
Köszönöm szépen. Jól éreztem magam. Jó volt.
Ez volt tehát a Hozz egy verset, Rimportré magazin Scherer Péterrel. Ezt meghallgathatjátok péntek este a Rádió Cafén, és teljes vágatlan verzióban a Spotify-on és a YouTube csatornán keressétek mindenhol azt, hogy Költő Mata, és akkor meg fogják találni ezt a műsort. További szép napot, szép estét nektek, sziasztok! Egy percet még kérek szépen.